Ez még mindig a könyvben utazom. Úti célunk még mindig Budapest, és én még mindig Olá Andrea vagyok. Rengeteg történet, családi legendák és magánmitológiák alkotják azt a képzeletbeli szövetet, amelyből a Budapest nagyregény 23 szálat húz ki és mutat meg. A főváros alapításának 150. évfordulójára született meg a könyv, novemberben jelent meg, akkor beszélgettem én szerzőkkel, Grecsó Krisztiánnal is, akinek fejezete a 17. kerületbe viszi az olvasót, a címe A hold felszínéről visszatérő rádiójelek. Krisztiánt először arról kérdezem, hogy számára, aki nem itt született, mikor vált vágyott helyé Budapest?
Nekem családi örökség ez, mondanám transgenerációs trauma, hogy Budapest képbe van, mert hogy az én drága nagyapám élete álma az volt, hogy ő pesti polgár lehessen, és én ezt egész gyerekkoromban hallgattam, kamaszkoromig folyamatosan. Úgyhogy onnan indultunk, hogy először ennek a dacos elutasítása zajlott bennem, vagyis hogy nem értettem, hogy miért kellene Budapest iránt vágyódni, és hogy miért lenne ez számunkra érdekes, de ugye tulajdonképpen ez az ő története, amit én folytattam, vagy az ő története, amihez nekem persze közöm van, csak mégis érdekes, hogy itt vannak azok a helyszínek, ahol a Mária Valéria egykori nyomornegyed, ahol lakott, utána később a Pillangó utcai munkásszálló Zuglóban, amelyek hát konkrétan az előbbi nem is létezik, de az utóbbi talán igen, és hát én is éltem Zuglóban is. Úgyhogy ez egy ilyen megnyitott történet, amiben én beleszülettem, meg amit én tovább kellett, hogy vigyek. És aztán ehhez mérten, hol így alakult, hol úgy, voltak elutasító korszakaim, voltak mindenféle ügyek. Minden esetre ugye én folyton költöztem, és a viharsarok számos városában éltem, és ugye nyilván mindig az élethelyzetemhez, az aktuális városomhoz képest láttam valamilyennek Budapestet, és vágyottnak, vagy elutasítandónak. De alapvetően egy idő után megfogalmazódott bennem, hogy szeretném kipróbálni azt az életet, ami a centrum életét jelenti. Bármilyen módon is valósuljanak meg annak a hétköznapjai, vagy legyenek a hétköznap esték valamilyenek. De hogy egyszer valahogy kipróbálni azt, hogy nem a periférián élek, vagy valamilyen módon a centrumtól távol. Úgyhogy ez így szépen lassan alakult, és aztán hát fiatal felnőtt koromban ez már úgy konkrét tervé alakult, és én 30 körül voltam, amikor ide kerültem.
Most hallatszik, hogy úton vagy, és Budapesten vagy úton éppen.
Igen, és az Budaörs felé tartok éppen, ha ez fontos, igen.
Csak abból a szempontból, hogyha valaki nem Budapestre születik, akkor ugye a gyökerei máshol vannak. Egyáltalán, hogyha Budapesten utazol, vannak olyan részei, ahol így megdobban a szíved? Kíváncsi vagyok, hogy milyen a viszonyod a városhoz.
Hát egyre több ilyen hely van, és egyre több van Újlipóton kívül is, ahol fontos dolgok történtek, fontos emberekkel találkoztam. Ugye, ahogy öregszik az ember, egyre több a halottja, egyre több az emlék, akit ott láttam utoljára, vagy ott kávéztunk vele egyszer, és akkor indulnak, ugye, itt fociztunk azzal a csapattal egykoron, és akkor ott jönnek iskolák, iskolai öltözők, és a többi. De azért alapvetően nekem a városhoz való viszonyomat a lányom változtatta meg gyökeresen, akinek ez ugye természetesen a hazája, és itt történik vele az eredeti ideje, ezt most ilyen bibliai értelemben, ha szabad használni, tehát minden, ami először történik életében, az itt történik vele, és ezáltal, hogy itt ugye mi is másképp tagozódunk a városhoz, mert hogy nem csak abban a szűk társadalmi keresztmetszetben mozgunk, ami a szakmánkat illeti, vagyis hogy mondjuk az irodalom, a színház, hanem egyszer csak ott vannak a szülők, a nagymamák, ott van az óvodai dolgozó, és az utcán már olyan ismerősök vannak, vagy az utcán már olyan helyek, amelyek ugye nem föltétlenül a te territóriumodat jelölik ki, hanem már belakott helyekké válnak. Úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek a lányomnak ez ügyben, és hát nyilván az, hogy én ide úgy jövök már meg, hogy jó leső érzéssel, tehát amikor hazaérek, akkor nekem az egy meleg, jó érzés, hogy hazaértem Budapestre, és itthon vagyok, az többek között neki köszönhető, és ezek azért ilyen jó dolgok. De hát nagyon sok olyan hely van, színházi tér, tényleg egy utcasarok. Ezek nagyon sokszor jó kis budai helyek, pedig azért Buda nekem egy másik világ, ott nem laktam soha, de mégis ott találkoztam ezzel, azzal, ott láttam Somlyó Györgyöt utoljára, találkoztam még egyszer Nagy Attila Kristóffal, aki egy nagyszerű fiatal író volt, aki motorbalesetben elhunyt, most már szépen lassan. És hát sok ilyen történet, ami belakja a várost. Nagy premierek, nagy örömök, nagy szorongások. Ezek mind itt vannak, szerkesztőségek ugye, ahol laktam. Azért tudod, egészen másnap mutatja magát ez a város, mondjuk a nőklapja szerkesztőségi szobájának ablakából, mint az élet és irodalom ablakából. Tehát, hogy ugye nagyon sokféle világ él itt egymás mellett. Ezek a világok nem is tudnak egymásról, és ez nem föltétlenül társadalmi, de az is.
Hogy nem is tudnak egymásról, azt mondod?
Nem nagyon tudnak egymásról, vagy nem akarnak tudni egymásról, tehát van a Lackinak egy szép verse, egy régi szép verse a Lacki Jánosnak. Arról szól, hogy a narrátor azon elmélkedik, hogy lát egy büdös bogarat, egy poloskát, egy bankár vállán. A milliós öltönyön mászik a büdös bogár. És hogy mennyire nem tud egymásról ez a két világ. Valószínűleg a büdös bogár se a bankárról, és a bankár se a büdös bogárról. Ez gyakran eszembe jut nekem ez a vers. Ez egy komoly líra egyébként, és nagyon sok ilyen világ van, melyek nem ismerik, nem tudják egymást. Vagy például a hagyományokat nem tudunk. Nagyon érdekes, hogy milyen erős itt a felejtés, hogy mennyire fölülíródnak helyzetek. Tehát mondjuk én Újlipótnak azon a részén lakom, én csak ironikusan Újlipót alsónak csúfolom, ami már egészen közel van Angyalföldhöz, konkrétan a Lehel piac környéke. És ugye az a környék, mondjuk egy emberöltön belül, még egy munkás vidék volt. Azok az emberek, akiknek ez az a boldogságát jelentette, fiatalságát, megélhetését, azok ott vannak, ott tolják a kis szatyukat, ott nyugdíjasok, és azt látják, hogy erről nem csak az ő fiatalságukról, mert ez konkrétan egy személyes ügy, hanem arról a hagyományról, ami ott volt, arról senki nem tud semmit. És a parkettagyár helyén lakópark van, és a többi, és a többi. Tehát, hogy tudom mondani, hogy milyen gyárak, üzemek voltak ott. 20 éve még bejött a sín, nem a villamos, mert az végigment a Pozsonyi úton, hanem konkrétan vasúti sín, még nem olyan régen oda bejött, ahol vitték ki az árut, és ez a munkás hagyomány, amely nagyon szép, és egyébként kemény életnek a múltja, abban semmi nincs. És emlékek sincsenek, tárgyi emlékek se nem maradtak meg. Falak, múzeumok, nem úgy épültek fel az új házak, hogy az egykori gyár gyönyörű vörös téglafala ott maradt volna, és azt mondaná, hogy na tessék, itt van a Harisa szemfelszedő üzem, üzemelt ebbe, malom ebben, sörfőző ebben, tehát hogy ezeknek a nyomai nincsenek ott, és valahogy mégis az a helyzet, hogy nem tehetsz úgy, mintha nem lettek volna. Ha úgy teszel, akkor is ott vannak. Tehát, hogy ezek az érdekes dolgok, ezekkel én úgy szoktam bajlódni, de lehet, hogy azért, mert én ilyen múltmániás sőrült vagyok, és ugye nyilván én ebbe bele vagyok csavarodva.
Hogyha a történetedről beszélünk, ugye a Budapest nagyregény szerkesztési elve az egyik az volt, hogy minden író, mind a 23 író választhat, vagy kap, vagy nem tudom, szerencsésen hozzájut egy kerülethez. A te esetedben melyik volt? Te választottad a 17. kerületet?
Nem, én ezt kaptam. A jobb érdekérvényesítő képességű kollégáim elvitték a belvárosi kerületeket. Uh-huh. Természetesen, most ne legyünk álszentek, nyilván azok voltak a kapósabbak. Én örültem volna, a 13 vagy a 14 lehet az enyém, hiszen ezekben éltem. Sőt, a 13-ban élek, jelen pillanatban is vízpolgára vagyok, ami nagyon büszke vagyok rá. De hát nem írhatja mindenki ezeket a kerületeket. Úgyhogy akik elbambultak, azok sorsolódtak, fogalmazunk így.
És ez a kerület, ez a 17. milyen pontokon kötődik hozzád? Mert zavarba ejtő, az ember rengeteg valóságos elemet talál a történetedben, és gondolkodik, hogy jó, akkor ebből most mi is igaz, mi a fikció, mennyi közöd van neked ehhez?
Hát ugye meg kellett keresnem a kapcsolódási pontokat. A 17. kerülettel nekem egyébként gyakorlatban kevés hétköznapi kapcsolódási pontom van, tehát kulturálisan, történetileg kellett valamit megkeresni hozzá. Ezt viszonylag könnyen megtaláltam, ugyanis a 17. kerület egy befalt területrész. Négy egykori szlovák evangélikus falu volt a helyén, illetve hát a falta be Budapest. Ez nekem nagyon ismerős történet. Tehát ugye ettől a pillanattól kezdve viszonylag jól megtaláltam magam, olyan falvak, amelyek elvesztik az identitásukat, olyan falusi emberek, akik mondjuk a hegyek közül jönnek, őriznek egy nyelvet, őriznek egy vallást. Én például Békés Csabán éltem 8 évig, tökéletesen tudom, mit jelent az evangélikus tótok öntudata. A tótot azért mondom, hogy nem gúnyolódok, az ott egy tacos különállás, tehát a nyelvi és egyetlétnek a megfogalmazása. És ugye ott van egy konyhájuk, van egy világképük, van egy hagyományuk. Ez mind közik generációkon keresztül, majd 1950-ben Budapesté minősítik a területet, ami radikálisan megváltoztatja a pozícióit. Gyűjtmentek a tóthagyományokkal, semmit sem törődő városiak költöznek oda. Nem csak urak, akik valamiféle villát vagy nyári lakot építenek ott föl a környezetvédelmi területek a patakok mentén, és nyáron kiköltöznek oda a belvárosból, és ott mondjuk a tóth szakácsnőt alkalmazva munkaadóvá válnak, hanem olyanok, akik életformaszerűen ott élnek, és alakítják a közösség életét. És ugye ebből feszültségek származnak ezek, vallásilag különböző emberek, nyelvileg különböző emberek. Történik mindez az 50-es években, amikor erről egyébként sem szabad beszélni. És ez az olvasztó tégely, ami a kommunizmus első éveit jelenti, az még burkoltabb, szőnyeg alá söpri ezeket az ellenállásokat. Most ez nekem nagyon otthonos terep. Tehát rögtön úgy éreztem, hogy ehhez akkor mégiscsak van közöm, és megpróbálom magam megtalálni benne, de természetesen egy mai történetet szerettem volna írni. Ennek ellenére nem véletlenül lett múzeológus a főhősöm, hiszen egy olyan ember kellett, akinek a múlttal aktív viszonya van, és belakja ezt a múltat.
És tanárként pedig a jövőhöz van köze? Vagy legalábbis a felnövekvő generációhoz?
Így van, természetesen, és hát én egy krimiszálat is építettem bele, aminek a kerület szülöttjéhez, Gregor Józsefhez van köze, és a Gregor történetéhez egy pici. Nekem nagyon tetszett a Gregor gyönyörű története, aki 56 után kerül egy különös helyzetbe, még egészen pici gyermek, kiskamasz, amikor a templomi kórusból szólistává, sőt, nem csak hogy szólistává, hanem kántorrá kell előlépnie, hát gyerekként ez a pozíció egészen elképesztő, mert hát disszidál a fél kerület, ugye, nem a fél kerületben, elő sokan elmenekülnek, akik a forradalomban részt vettek, többek között a kerület, illetve a templom kántora is. És Gregor gyönyörű orgánumát és tehetségét akkor ott fedezik föl. Nagyon sok minden gyönyörű helyzet a kezemre játszott, és én ezeket igyekeztem működtetni.
Az egy hihetetlen vállalkozás, hogy kellene illeszkedni másik 22 íróhoz valamiképpen, legalábbis vannak áthúzódó személyek, helyszínek a regényben. Ja, és hát, hogy két időségnek mindenképpen meg kellene jelennie ezekben az egyedi szövegekben. Szívesen vállaltad ezeket a szempontokat? Tehát, hogy amikor megkaptad a fölkérést, és tudtad, hogy milyen keret van hozzá, akkor szívesen adtad a lelkesedésedet és az idődet?
Először nem föl sem fogtam, hogy ennyi van. Aztán, amikor szembesültem vele, akkor azért egy kicsit megijedtem. De érdekes módon ugye az van, hogy nekünk az életünk annyira az önfegyelmen múlik. Annyira csak a saját magunk által szabott határok mentén működik, hogy tulajdonképpen néha örömteli, ha mások szabnak kereteket. Ezért szokták azt mondani kicsit ironikusan, sőt talán néha cinikusan is az írók, hogy a legjobb ikletforrás a határidő, mert ugye muszáj, hogy legyenek valamilyen keretei a napnak, és így aztán inspiráló is lehet ez, nem csak nyomasztó. Én igyekeztem ezt inspirációként fölfogni, remélem sikerült.
A két időség nálad akkor az egyik a jelen, a másik pedig a... Több is van, szerintem több, mint két időség van nálad.
Több van nálam, így van, több van. A múlt több szegmense is fölfoszlik. Hát ugye nyilván a krimiszálból adódóan több olyan múltbeli esemény van, ami ezt az öröklődés problémát és átalakuló problémát, ezt meg kell, hogy alapozza.
Öröklődés, mint örökség, ugye? Mint hagyaték.
És ugye ezt a szálat több útbeli síkban is fölfedjük, tehát ezzel nekem nem volt gondom, hogy több síkban legyen. Tehát, hogy ezzel nincs gondom. Próbáltam ugye a tereket belakni egy kicsit, az egy bicikli úttal, ahogy megy keresztül a kerületen, tehát, hogy és azzal együtt, hogy számára mit jelentenek az épületek, a templomok, mit jelent a kerület, mint küllem, mint belakott kertváros, ottani villák, tehát ezekkel próbáltam valahogy dolgozni.
Hát és akkor, ami még ehhez kapcsolódik, a régmúlt, amiről beszéltél, a betelepülő tótok, tehát az még régebbre vezet vissza.
Kíváncsi lennék, hogy a hétköznapokban vannak-e még egyébként a hagyományőrző egyesületeken túl olyan helyzetek, amikor mondjuk ez előkerül. Uh-huh. Vannak olyan öregek, akik mernek tótra váltani még, és olyan helyek, ahol még szapacskát esznek, tehát hogy ez ugye nyilván ezek akkor tapasztalhatók meg, ha ott élsz, ha próbálkozol. De én Békés Csabán láttam ilyeneket, Békés Csabán tapasztaltam ilyet, tehát ott azért kisebb is a folyamatos pörgés, tehát hogy itt azért sokan mennek, jönnek, kiköltöznek, beköltöznek, tehát hogy itt azért azt hiszem a 17. kerület élete jóval aktívabb és színesebb, mint egy békési megyeszékhelyi.
Az előbb beszéltünk arról, említetted, hogy egy muzeológus a történet főhőse, vagy ő van a középpontban, és ő tanár is, és nagyon érdekes, ahogyan kezdődik a fejezeted, mert ugye próbál olvastatni egy szöveget ott egy drámaszakkörben, és hát nagyon nem megy a diáknak, akinek ezt olvasnia kéne, és olyan sok mai feszültség fölgyülemlik ebben a néhány mondatban a tanárnak mindenféle dühe, hogy miért nem tud ez a gyerek olvasni. Engem meg az izgatott, hogy miért éppen ezt olvassa, úgyhogy gyorsan megnéztem. Ugye Erdős Renéhez is kapcsolódik a te írásod.
Hát az Erdős René a kerület szülöttje volt, és ott is élt, és a villája, egykori villája ma múzeumként funkcionál, és ugye a jelenet, amiben a múzeumban kezdődik, és ennek a múzeumnak a múzeológusa tart az elma foglalkozást, tehát hogy tulajdonképpen egyfajta megírt belakása indul el a kerületnek, hogy úgy működjön a helyzet, és szerintem hát talán tud is működni úgy, hogy ugye az a tér valahogy másképp tud funkcionálni, amit belaktak, és belaktak írásban. Tehát, hogy egyszerűen a megírt városok misztériuma az egy nagyon izgalmas dolog. Ha csak arra gondolsz, hogy mondjuk mit tudom én, Budapest milyen másféle tér lehetne, ha ezeket az energiáit használná. Tehát én azt fikcionáltam, hogy használjam, de sajnos nem. Tehát hogyha mondjuk Ródi Gyula mítoszai, Budapest élő mítoszai lennének, vagy mondjuk az egy létező ügy lenne, hogy turistákat Budán elvisznek és megmutatják nekik, hogy gyerekek, hát ez az Ulpius ház. Ha itt az Ulpius háznál ezt meg ezt csináltuk, és lenne egy rítus, amit csinálni kell, nyilván a utasi sódvilág szellemiségének megfelelően, akkor az ifjúkori szerelem mégiscsak beteljesül, és a többi, és a többi. Nálunk szerencsésebb városok ezt sokkal erősebben csinálják, és mondjuk mindenféle gátlás nélkül mutogatják Sherlock Holmes házát, ahol a belépőt szednek, és azt mondják, hogy itt élt Sherlock Holmes, aki egy fiktív figura. Nálunk ez valahogy nem működik, és nem tudjuk így belakni, pedig azért van nekünk rezzeg a Kázmérunk, és nagyon sok mindenkink, akik ezt a várost szerették, élték, ismerték, akik miatt itt jó lakni, és tehát akár Szabó Magda belakta ezeket a tereket, tehát nagyon sok minden lehetne, ami így működhetne, ahogy én ezt fikcionálom, vagyis, hogy Erdős Renének azzal, hogy a kerület által létezik, és a kerület meg van írva ezzel a másod élni, ezt ebben nem vagyok biztos, hogy ez így van egyébként, valószínűleg nem, de hogy én ezt így indítottam, hogy ez a vágyam, hogy a megírt város élő város legyen, ez a fő motiváció, ahogy indul a cégfejezetem.
Grecsó Krisztiánnal beszélgettünk a Budapest nagyregényben olvasható a Hold felszínéről visszatérő rádiójelek című fejezetéről, a városról és az irodalomról. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Minden interjúm hosszabb változata megtalálható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. További kellemes rádiózást kívánok, Olá Andreát hallottátok.